91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszország minden nehézség ellenére kész továbbra is biztosítani az olcsó földgáz és kőolaj szállítását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron. Szijjártó Péter arról számolt be az orosz kormány és energiacégek képviselőivel folytatott tárgyalásait követően, hogy az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök által kidolgozott friss terv be akarja tiltani Magyarország számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását, ami által az embereknek kétszeresére vagy háromszorosára emelkednének hamar a rezsiköltségei. Folytatódik a paksi atomerőmű új reaktorjainak építése, a kőolajszállítás és továbbra is teljes kapacitáson üzemel a török áramlat gázvezeték, összegzett. A politikai ideológiai megközelítések helyett Európának mielőbb vissza kellene térnie a racionalitáshoz az energiaellátás kérdésében, a jelenlegi megközelítés ugyanis igen káros a kontinens számára, közölte Szijjártó Péter a Nemzetközi Gazdasági Fórum egyik panelbeszélgetésén. Hangsúlyozta, hogy mivel a nemzeti energiamix összeállítása kizárólagos tagállami hatáskör az EU-ban, a terv súlyosan sérti a szuverenitást. Az uniós szankciók működnek, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Strasbourgban a jövő héten következő NATO csúcs találkozóról tartott vitán. Oroszország csak az erőből ért, semmi másból, fogalmazott Kaja Kallas. Az Európai Bizottság álláspontja szerint, ha az EU gyorsan, hatékonyan és stratégiailag kíván fellépni, akkor a minősített többségi szavazásra kell áttérni az egyhangú döntéshozatalról, így egyetlen állam nem blokkolhatná a döntéseket, közölte a kutatásért és innovációért felelős uniós biztos. Ekaterina Zaharieva szintén Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének az uniós bővítés témájában tartott vitáján beszélt. Az Oroszország által indított háború komoly emlékeztető arra, hogy egy stratégiailag nagyobb és erősebb Európai Unió létrehozására van szükség, érvelt. A jövő heti uniós csúcs találkozón Orbán Viktor kormányfő a véleménynyilvánító szavazás eredmény alapján képviseli majd az álláspontot Ukrajna gyorsított csatlakozása ügyében, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter még a szerdai kormányinfón. Gulyás Gergely megismételte, több mint 2 millióan nyilvánítottak véleményt Ukrajna EU tagságáról, a voksolás pénteken éjfélkor zárul. A kormány felfüggesztette a teheráni nagykövetség helyi működését, Azerbajdzsánban folytatják a munkát, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hírt adott arról is még korábban, hogy alapos tervezés követően 6 magyar állampolgárt evakuáltak Iránból. A szuverenitásvédelmi hivatal korábbi jelentését megerősítő újabb bizonyítékok szivárogtak ki a Biden adminisztráció kormánybuktatási kísérleteiről. A hivatal közleménye szerint a USAID-en keresztül 2 év alatt több mint 19 millió dollárt költöttek el Kelet-Közép-Európában, ennek csak nem a felét, 8 millió 700 ezer dollárt Magyarországon. A pénzből civil szervezeteket, médiaszereplőket, véleményvezéreket és pártokat finanszíroztak. Mégis betiltja a rendőrség a Pride-ot. Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg bejelentette, hogy június 28-án a fővárosi önkormányzat megrendezi a budapesti büszkeség rendezvényt, de a rendőrség gyülekezési hatósági jogkörében a tiltásról döntött. A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, az csak a kúriának címzett keresettel közigazgatási pert indítva lehet megtámadni. A fővárosi önkormányzat jövő szombaton megrendezi a szabadságünnepet, reagált Karácsony Gergely. A budapesti rendőrfőkapitányság egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot, kommentálta a főpolgármester a rendőrség döntését. A 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben kötelező jelleggel kell biztosítani legalább egy olyan pénztárgépet is, amelyet pénztáros működtet és nem automata, mondta el a KDNP parlamenti frakcióvezetője, hozzátéve, hogy az erről szóló törvényjavaslatot elfogadta az országgyűlés. Simicsko István felidézte, idősügyi szervezetek már hónapokkal ezelőtt felkeresték ezzel a problémával. Nyár közepéig 131 darab új Credo buszt ad át a MÁV személyszállítási ZRT-nek a Kraftex Kühne csoport. Az első járművek már forgalomba álltak a Balaton térségében, tájékoztatta a győri és mosonmagyaróvári buszgyártó az MT-t. Egyre súlyosabb a mezőgazdasági aszály az országban, és a következő 8-10 napban sem várható számottevő csapadék, írta agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Egyre inkább felsejlik a 2022-es történelmi aszály rémképe, tették hozzá. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, gomoly felhők főként a Tisza vonalában lévő összeáramlási vonal mentén képződhetnek, de csapadék továbbra sem hullik. Az északi a szelet nagy területen kísérik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa felhívása. Ne szokjunk hozzá a háborúhoz. Ne engedjünk a fegyverek csábításának, mert szörnyű barbárság lehet a vége. A pápai ház prefektúrájának közleménye Leó pápa nyári pihenéséről. Júliusban Castel Gandolfóba megy. 14. Leó fölkereste a Vatikáni Rádió rövid hullámú adóállomását Santa Maria di Galériában. Úriember, Sajgó Balázs atya emlékedése úrnapjára, Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa felhívása. Ne szokjunk hozzá a háborúhoz. Ne engedjünk a fegyverek csábításának, mert szörnyű barbárság lehet a vége. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén fájdalmának adott hangot az Ukrajnában és a Közel-Keleten zajló háború miatt. Óvaintett a tudományos fegyverektől, amelyek a múlt szörnyűségeihez vezethetnek, és a felelősökhöz fordul a nemzetközi jog nevében. A háború mindig vereség, ahogy Ferenc pápa mondta. 12. Pius pedig így fogalmazott: semmi nem vészel a békével, minden elveszhet a háborúval. Előbb Ferenc pápa szavait ismételte el Leó pápa, melyeket élete utolsó órájáig szüntelenül hangoztatott. A háború mindig vereség. Aztán 12. Pius híres rádió beszédéből idézett, melyet 1939-ben mondott a kitörni készülő II. Világháború hajnalán. Semmi nem vészel a békével, minden elveszhet a háborúval. 14. Leó elődei nyomán felhívást intézett a világ közvéleményéhez a sok szörnyűség miatt, amit minden háború magával hoz, és figyelmeztetett, hogy a fejlett technológiák és a kísérleti fegyverek korszakában a barbár pusztítás jóval rosszabb lehet a múltbélinél.
Cari fratelli e sorelle, il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra.
Kedves testvérek, az egyház szíve megszakad a kiáltások hallatán, melyek a háborús helyszínekről szállnak felé, különösen Ukrajnából, Iránból, Izraelből, Gázából.
Non dobbiamo abituarci alla guerra. Anzi, bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati.
Nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz, sőt, vissza kell utasítani, mint egy kísértést, a pusztító és kifinomult fegyverek csábítását. A pápa szavai az atomfenyegetésre utalnak, mely az elmúlt napokban fölmerült a közel-keleti tűzfészekből, ahol napról napra nő a feszültség, miután Izrael és Irán kölcsönös támadásokat hajtott végre. Donald Trump amerikai elnök azonnali döntés elé állította Iránt. Vagy lemond nukleáris programjáról, vagy az USA beavatkozik Izrael oldalán, hogy megdöntse a rezsimet. Feszültséggel és egyensúly hiánnyal teli korszakot élünk tehát, ami az egész emberiséget fenyegeti. Leó pápa óvaint ettől a kísértéstől, amit a háborús erő logikája diktál, hiszen a világ jövőjét teszi kockára.
Poiché nella guerra odierna si fa uso di armi scientifiche di ogni genere, la sua atrocità minaccia di condurre i combattenti a una barbarie di gran lunga superiore a quelle dei tempi passati.
Mivel a mai háborúban mindenféle tudományos fegyvereket használnak, ezek pusztító ereje a harcoló feleket jóval nagyobb barbárságra indíthatja, mint amilyeneket régen követtek el. Ezért közvetlenül a nemzetek vezetőihez fordul most Róma püspöke. Gonterhelt arccal olvasva a kezében tartott fehér lapot, Bergoglio és Pacelli pápák szavaival megerősítve küldi üzenetét. Ezért tehát az emberi méltóság és a nemzetközi jog nevében megismétlem, amit Ferenc pápa szokott mondani, a háború mindig vereség. És 12. Piusszal, semmi nem vészel a békével, minden elveszhet a háborúval. A pápa megismételte békefelhívását az általános audiencia végén mondott köszöntésében is, amelyet a Hope AT nevű nemzetközi delegációhoz intézett. Ez a társulat olyan személyek leszármazottai gyűjti egybe, akik megélték a második világháborút. Céljuk a kiengesztelődés előmozdítása 80 évvel a nagy világégés lezárása után. Az isteni szeretet és a testvériség lángja égjen mindig egyetlen, közös emberi családunk tagjainak szívében, fohászkodott Leó pápa.
Pápai ház prefektúrájának közleménye Leó pápa nyári pihenéséről. Július 17-én pénteken jelentette be a pápai ház prefektúrája, hogy 14. Leó pápa visszatér korábbi elődei szokásához, és a nyári időszak egy részét a Castel Gandolfi nyári pápai rezidencián tölti július 6-ától egészen július 20-áig, majd augusztusban nagyboldogasszony ünnepétől 3 napig ismét ott tartózkodik. Eszerint Leó pápa július 6-án vasárnap, miután a déli urangyala imát elmondta a Vatikánban, 2 hetes tartózkodása kiköltözik a pápák nyári nyaralójába. Július 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Castel Gandolfói Szent Tamás pápai plébánia templomban mutat be szentmisét. Délben 12 órakor a Piazza della Libertà, azaz a Szabadság téren, az apostoli palota előtt mondja el az urangyala imát. Július 20-án vasárnap Leó pápa szentmisét celebrál 9:30 a 15 kilométerre fekvő Albano város székesegyházában. Onnét visszatérve Castel Gandolfóba a pápai palota erkélyéről imádkozza el az urangyala imádságot. Aznap délután a Szent Atya visszatér a Vatikánba. Júliusban elmaradott összes pápai magánkihallgatás, valamint elmaradnak a szerdai általános kihallgatások, ám július 30-án, azaz július utolsó szerdáján a Szent Atya már megtartja az általános kihallgatást. augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén 10 órakor a Szent Atya szentmisét celebrál a Castel Gandolfói Szent Tamás plébánia templomban, majd délben következik az Úrangyalaima. Hasonlóképpen augusztus 17-én, vasárnap délben a Szent Atya a pápai nyaraló erkélyéről imádkozza az Angelus imádságot, majd délután Leó pápa visszatér a Vatikánba.
XIV. Leó pápa fölkereste a Vatikáni Rádió rövid hullámú adóállomását Santa Maria di Galériában. Papá szentelésének 43. évfordulóján Leó pápa ellátogatott a Róma vonzáskörzetéhez tartozó kisvárosba, ahol 1957 óta működik a Vatikáni Rádió adóállomása, mely jelenleg rövid hullámon sugároz. Megköszönte a hűséges és folyamatos munkát, amit ünnepnapon is végeznek, és elismerését fejezte ki a szolgálatért, amely révén olyan helyekre is eljutnak, ahová más műsorszórók nem tudnak. Június 19-én csütörtökön délelőtt 14. Leó pápa elment Santa Maria di Galériába, arra az úgynevezett extraterritoriális területre, ahol a Vatikáni Rádió rövid hullámú adóállomása működik, adja hírül a Szent Szék sajtóközpontjának Telegram fiókja. A Szent Atya találkozott az ott dolgozó személyzettel, beszélgetett velük, fölkereste a Pierluigi Nervi építész által tervezett adótermet, leült a vezérlőben, ahonnan a rövid hullámú adásokat közvetítik. A pápa érdeklődött az antennák, az adások és a Digital Disaster Recovery rendszer működéséről, majd egy kis fogadással ünnepelte pappá szentelésének 43. évfordulóját, mely június 19-ére esik. Leó pápa kiemelte, hogy missziós munkája során, amelyet Latin-Amerikában és Afrikában végzett, milyen értékes volt fogni a Vatikáni Rádió rövid hullámú adásait, ami olyan helyekre is eljutott, ahová nagyon kevés más adó, és megerősítette a kommunikáció missziós értékét. Végül megáldotta a jelenlévőket, köszönetet mondva munkájukért, amelyet hűségesen és folyamatosan végeznek egy olyan ünnepnapon is, mint a mai, vagyis Jézus szent teste és vére napján. Ezt követően a pápa megtekintette az extraterritoriális területet, amelynek státuszát az olasz kormánnyal kötött 1951-es megállapodás rögzíti, és ahol napelemes rendszer építését tervezik, ami nem csak a rádióállomást, hanem az egész Vatikán városi állam energiaellátását is fedezné. A rádióállomást 12. Pius pápa avatta föl 1957-ben. A legutolsó pápa, aki fölkereste a helyszínt, II. János Pál pápa volt 1991-ben. Úriember, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését úrnapjára, Krisztus szent teste és vére ünnepére.
Az egyetemen az egyik jezsuita szerzetes tanáromnak érdekes vizsgáztatási módszere volt. Ki kellett találni azt a szót vagy fogalmat, amire ő gondolt. Ez a vizsgáztatási módszer nem egy gondolatolvasási kurzus lezárása volt, mert ő igazából végig segített a szó megtalálásában. Ha jól figyeltünk rá, akkor néhány perc alatt sikerült is. Ha meg nem sikerült, akkor nem szidott meg, csak sajnálattal közölte, hogy tudhatod az anyagot, a tudástárad kétségtelenül jó. Van elég információt, de a lényeg kimondása, a szó megnevezése elmaradt. Romano Guardini, az olasz származású német hittudós a következőképpen fogalmazza meg ezt az igazságot. Minden újszülöttnek születése pillanatában a fülébe súgnak egy szót, amely csak az övé. Életünk nem más, mint lázas kutatás, hogy feltárjuk-e szó értelmét. Az örökbíró is ezt a szót kéri majd számon tőlünk. Eddig az idézet. Az ige, aki egykor testet is öltött, közöttünk élt, sok jót tett és szavakkal is tanított, megmutatta egy földi életen át, hogyan kell keresni, megtalálni a szót és együtt élni e szóval. Megmutatta az úgynevezett módszert, és azt is, hogy az élet értelmének keresésében senki sincs egyedül. Ő is folyamatosan kapcsolatban volt az atyával. Dédelgette lényében az atyától kapott hangot, és továbbadta azt. Ez az élő kapcsolat lényege. Jézus azért volt nagy hatással az emberekre, mert ez a kapcsolat átsugárzott rajta. Őrült szeretettel, szerelmes szeretettel szeretett. Az igazi szerelemben ugyanis minden tiszta, csak az emberek többsége által elképzelt és megélt szeretet önző. Jézus ezzel a letisztult, igazi szerelemmel kapcsolódott az atyához, és megmutatta, hogy aki hozzá kapcsolódik, visszakerül az egységbe. Aki pedig elmenekül, nem néz szembe magával, a nagy egységből kiesik a kétségbe, kétségbe esik, és nyugtalan marad egy életen át, mert nem őszinte önmagához. Nem az a vallásos ember, aki gyakorolja felszínesen a vallásos szertartásokat, hanem az, aki őszintén és szerelmesen kapcsolódik az egy igaz Istenhez, hittel és bizalommal. Ez az igazi religió, vallás szó értelme. Összekapcsolást, és nem szétválasztást jelent. Jézus tehát azért jött el, hogy az atyával való egységbe kapcsoljon vissza mindenkit. Ennek az életüzenetnek a továbbadására hívja meg választottait, s azokat, akik ők is megszólítanak, nem csak szavaikkal, hanem elsősorban életükkel másokat. Mindenki kiválasztott. Elsősorban arra, hogy legyen, s csak azután tegyen. Amikor ez a sorrend megfordul, akkor rohanó és teljesítménykényszerrel élő emberek futkároznak maguk körül, amíg bele nem őrülnek, vagy ki nem józanodnak. Akit a mester arra választott ki, hogy szorosan kapcsolódjon hozzá papként, az rádöbben arra, hogy mindenkit arra választott ki, hogy valamilyen módon szorosan kapcsolódjék hozzá, valamilyen életállapotban. A kiválasztottak feladata, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. Ha ezt nem teszik meg, akkor elrejtik a fényt mások elől. Ez a legnagyobb felelősség a felszentelt papoknak. Azt a fényt, amelyet azért kaptak, hogy továbbadják, s ne tartsák meg maguknak. Aki magának megtartja, az Lucifer, a fényhordozó, aki a fényt magának tulajdonítja, és a maga módján adja tovább. Nem mindegy, hogy egyén vagyok, vagy egyénieskedem. Az igazi egyén attól egyén, hogy az egy igaz Istenhez kapcsolódik, őt tükrözi, és adja tovább életében. Szent János bogárként fényt visz a hátán, így mutatva utat. Ő nem érdekkapcsolatokról álmodik velünk kapcsolatban, hanem szeretett kapcsolatokról. Aki az érdek szót sokat használja, retteg a szeretettől, és ezért nem is tud kapcsolódni. Szegény Júdás is talán azért távozott el az utolsó vacsora terméből. Közel került a mester szeretetéhez, esélyt kapott, hogy visszakapcsolódjon az egységbe, aztán megijedt, s elhagyva a termet, az Isten szeretett termét, elmenekült a kétségbe. És akkor növekszik a félelem. Csökken a szeretet, az igazi Isten értelemben. Aki mindenben keresi, és meg is találja Istent, az mint egy őrült, szerelmes. Nem nyavajok túl sokat, mert hallja belülről azt a szót. Az Úr napjának ez a titka. Az Úr nem ment el, itt maradt. Őrült, isteni szerelemben adta át magát az Atyának a Szentlélekben, teljesen átadásban. Ez az önátadás a kiválasztottság lényege és tétje. Ha a kiválasztottságom tudatában élek, akkor élek őszintén és hitelesen. Akkor életemmel mutatom meg és mutatom fel az Urat. A Szentmisében történő Úrfelmutatás igazi résztvevőjévé válok. Nem csak nézem a Szentmise cselekményét, nem csak hallom az alapító szavakat, hanem beleengedem magam e nagy titok történésébe, s engedem, hogy vigyen magával. Ez az átadás, ez az önátadás az úri cselekedet, amely úri emberé tesz, az úr emberévé. És akkor az úr napját úri emberként élem. Akkor már nem magamot adom, hanem az urat, az egyetlen urat. És akkor nem csak egyszer viszem ki őt az utcára körmenetben, hanem a hétköznapok egyszerűségében is hordozom őt. Pontosabban engedem, hogy ő hordozzon engem. Egyszerű és nagyszerű úri életben élek. Együtt az Úrral. És akkor találkozom a másik emberrel is, hogy együtt legyünk az Úrban.
Úriember! Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották úrnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. június 8-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a Szent Háromság szeretet közösségéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Két nagy ünnep áll mögöttünk és előttünk. Ugye az egyik vasárnap volt ugye a Szent Háromság vasárnapja, aztán itt van előttünk Krisztus szent testének és vérének úrnapjának az ünnepe. Szent Háromság vasárnapján, ugye az elmúlt napokban és utána is arról elmélkedhettünk, hogy mit jelent az a mi életünkben, hogy a Szent Háromság a szeretet tökéletes közössége. És a szentmisében, amikor elmélkedtünk vasárnap, én azt a házi feladatot adtam a híveknek, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mit jelent megszólításban, amikor a papa szentmise elején úgy köszönti a híveket, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek. És kiemeltem mind három gondolatot, és itt a beszélgető társaimmal lehet, hogy ezt egy picit még jobban átgondolnánk, vagy kicsit kibontanánk ezt a gondolatot, hogy a mi életünkben vajon mit jelent ez. Azt mondjuk, hogy a Szent Háromság szeretet közösség. Talán mindannyian emlékszünk, ugye gyerekkorunkban hittamból is tanultuk a Szent Háromság kérdését, hány Isten van, ugye egy Isten van, aki három személy, Atya, Fiú és Szentlélek, és az a szeretet az, ami összeköti ezeket a személyeket. Most kérdeznélek benneteket, rögtön itt a műsornak az elején, hogy szerintetek mit jelent megélni emberi szinten a szeretet közösséget? Hogy ez érzelem vagy gyakorlat? Hogy ezt hogyan kell megközelíteni a hétköznapokban, a munkában, esetleg azokkal, akiket nem kedvelünk annyira, vagy ahol nem érezzük annyira jól magunkat azok között? Mit jelent szeretet közösséget vállalni a másikkal? Ez egy nagyon fontos kérdés, és a Szent Háromságnak, a szeretet közösségnek, az ős szeretet közösségnek a mintájára hogyan élhetjük a szeretet közösséget itt a Földön? Egy picit ezt a témát szeretnénk ebben a műsorban kibontani. Hát ha sikerül, a kedves hallgatókat is arra kérjük, hogy próbáljanak meg velünk együtt gondolkodni ebben a témában, hiszen mi nem elsősorban ilyen oktatást szeretnénk tartani, hanem közösen szeretnénk hittan kérdésekről gondolkodni.
Nekem, ami beugrott, az a fő parancs volt, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, tehát szeresd uradat is lehet teljes elmédből. Tehát ugye a fő parancs maga, és hogy így érdemes megélni, szerintem. Tehát, hogy ebből kiindulva. hogy szeretett közösségben lenni az, hogy tényleg minden ember felé szeretettel fordulni, és azok felé is, tehát akikkel esetleg problémánk van, ugye azt tisztázni, illetve feléjük is teljes jó indulattal is szeretetet. Tehát ez nem érzelem, hanem gyakorlat. Hogy szeretni akarom a másikat, és így Isten segítségével és kegyelméből szeretni is fogom.
Mit jelent, hogy úgy szeretni a másikat, mint magamat? Ez egy érdekes dolog, talán ezt érdemes itt kicsit jobban kibontani, mert ebben talán többen vagyunk, és teljesen más gondolhatunk, hogy szerest fele barátodat, mint saját magadat.
Hát úgy szerintem az ember azért, nem tudom igazából, tehát csak amit gondolok, azt mondom, tehát nincs mögötte semmilyen ilyen teológiai tudás részemről, hogy tehát amit önmagamért megtennék, amit szeretnék, hogy megtegyenek velem, azt tegyem a másikkal is. Tehát szerintem ezt jelenti. Tehát ez a szolgáló szeretet legyen a másik felé.
Timi, te hogy látod ezt a témát?
Hát hasonlóan, mint Kriszta, szerintem az egyik legnehezebb dolog egyébként az ebben elindulni, márpedig azért, mert hogy önmagunkat szeretni, tehát hogy azt megélni, hogy és elfogadni, hogy a Jóisten minket azért teremtett, mert szeret minket. És ezt a szeretetet befogadni és elfogadni, hogy méltók vagyunk erre. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogy ezzel úgy mindenki elgondolkodjon és tisztában legyen. Ezen sikeresen úgymond túljut, akkor fog tudni másokat is jól szeretni szerintem.
Érdekes kérdés fogalmazódott meg bennem, amit hallottam az elmúlt napokban valakitől, hogyha most a jó Isten adna neked egy papírlapot, és azt kérnél tőled, hogy írj föl egy szót, ami szerinted a legfontosabb ebben a földi életben, mi lenne az? Érdemes ezen elgondolkodni. Ti mit írnátok föl?
Én azt, hogy szeretet, és pontosan azért is, mert igazából már jó pár éve csak ezért imádkozom saját magam részre. Amúgy sem voltam ez a nagy kérő magam számára, de mostanában főleg mondom, pár éve ezt kérem csak, hogy Jézus szeretete legyen az én szívem, és ezt tudjam sugározni az emberek felé, mert ez a legnagyobb feladat az életemben, és azt gondolom mindannyiunk életében.
Timi, te mit írnál föl?
Hú, ez nehéz kérdés. Elsőre a szeretet ugrat be, igen.
Becsapós kérdés.
Becsapós, igen, mert nyilván tudnám azt is felírni, hogy megváltás, tehát, vagy hála. Mindegyik fontos. Nyilván a legfontosabb a szeretet. De igen, el kéne rajta gondolkodni egy kicsit hosszabban ezen, de valószínűleg a szeretet az, ami az első helyen szerepel mindenképpen.
Érdekes maga a kérdés. Azért becsapós, mert talán a legtöbben elsőre rögtön azt mondanánk, hogy a szeretet. De az is egy érdekes kérdés, és ebben is kérdezem a véleményeteket, kíváncsi vagyok rá, hogy mi az, ami megtanítja az embert szeretni, mert az egy nehéz folyamat, hogy megtanuljunk szeretni. Ami még talán ettől is fontosabb egy lépéssel.
Tehát, hogy ha levezetem, sokszor az akarat kell ahhoz, hogy a szabad akaratom, hogy szeressek, mert hogy nekem is bele kell egyeznem, de elsősorban, aki megtanít szeretni, az maga Jézus, és a megváltás maga, tehát az áldozat, hogy feláldozta önmagát.
Igen, ez Jézus áldozata, de az én áldozatom mi, ami megtanít szeretni. Ez is egy érdekes kérdés. Ez is nagyon fontos. Tehát nagyon fontos az áldozat. Igen, ez lehet egy kulcs szó, hogy igen, nagyon-nagyon fontos az áldozat ahhoz, hogy megtanuljunk szeretni. Még mi lehet fontos tippelve így?
Hát szerintem a kihívások, meg a tapasztalatok, a nehézségek. Tehát az, hogy azután is fel tud állni az ember a Jóisten segítségével, ezek a pozitív tapasztalatok, az, hogy mi megtapasztaljuk azt, hogy Isten szeret minket, és hogy ezt tovább szeretnénk adni. Szerintem ez is közrejátszik. És akkor nyilván, hogyha mi megtapasztaljuk, és szeretnénk, hogy a mások is megtapasztalják ugyanezt a szeretetet.
Igen, ez is lehet egy kulcs szó, a tapasztalat, tehát áldozat, tapasztalat, de még mindig nem.
Hála.
A hála is lehet egy nagyon fontos. Igen, a hálaadás, igen, az egy nagyon szuper és nagyon fontos gondolat.
Hit nem.
Hát a hit is lehet, persze, a hit is lehet, de valami kell, ami megtanítja az embert szeretni. És már az előbb majdnem eljutottunk oda, mert hogy arról volt szó, hogy ugye Jézusnak maga az áldozata, az ő tanítása az, ami, de mi az nagyon egyszerűen, ami az embert tanítja szeretni? Még egy kicsit másképp segítségként, mi az, ami megtart benneteket a szeretetben?
Az ima.
Így van. Nagyon-nagyon fontos, hogy az imádság, a mindennapi imádság feltölti az ember lelkét, mert hogyha üres az ember lelke, vagy elszakad az Istentől, akkor nem tud szeretni, mert ugye azt mondja János evangélium, hogy Isten a szeretet. És ugye most olvastuk a héten, hogyha megmaradtok a szeretetben, Istenben maradtok, és az Isten is ti bennetek, és ez ugye ez a kapcsolat, hogy megmaradni az Istenben, hogy az Isten is megmaradjon bennünk, ez ugye az ima kapcsolat. Tehát tulajdonképpen a párbeszéd Istennel, az, hogy imádkozom, és gyakorlatilag az, ha imádkozom, akkor megmaradok az Istennel való kapcsolatban, és azt jelenti, hogy megmaradok a szeretetben. És csak az imádság által tudom felismerni, hogy hogyan kell szeretni. Ez egy nagyon fontos dolog. Aki nem imádkozik, az soha nem tudja megtanulni, hogy hogyan kell az embertársát szeretni, mert akkor mindig könnyebben észreveszi a hibáját, könnyebben észreveszi a rossz tulajdonságát. Ha megtanulok imádkozni, ha megtanulom szeretni az Istent, és megtapasztalom az ő szeretetét, akkor kezdek el szeretni, akkor kezdem el megtanulni, hogy mit is jelent a szeretet. Csak az imádságnak a fényében látom helyesen a dolgokat, különben nem tudok jól szeretni. És akkor, amit Kriszta is említett, könnyen az érzelmeink elvihetnek, tehát hogy nem érzelem a szeretet alapvetően, hanem egy döntés. Egy döntés és egy kegyelem. Tehát ha imádkozom, Isten megtanít szeretni. Először mindig az Istent kell megtanulnunk szeretni, és csak utána az embertársainkat. És hogyha tudjuk az Istent szeretni, akkor az embertársainkat is megtanuljuk igazán szeretni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egy nagyon-nagyon fontos szabály, hogy talán az életünkben, ami a legfontosabb az, hogy megtanuljunk imádkozni, megtanuljuk keresni az Istent, hogy betöltse a mi lelkünket az ő szeretetével, és megtanítson szeretni. És utána jön a szeretet, nem azt mondom, hogy túl távol van tőle, tehát nagyon közel van az ima és a szeretet, nagyon közel van egymáshoz, de nem egyenrangúak. Tehát az imádság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szeressünk.
Jöjj el, Uram! Jöjj el, Uram! Várok rád, megváltom, jöjj el, Uram! Véred, Uram! Kifolyt értem, bűneim megbocsátottad. Tested, Uram, megtört értem, betegség nem hátráltathat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni, most kincset ér. Ha vele jársz, örökké élsz. Jelenlétet átjár, Uram, békesség töltes álmulat. Jelenlétet átjár, Uram, szeretet lágyan simogat. Jelenlétet átjár, Uram, erőt tölt be és áhítat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni, most kincset ér. Ha vele jársz, örökké élsz. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni, most kincset ér. Ha vele jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz.
És ugye a szeretet közösség, a Szent Háromság szeretet közössége pontosan erről tanúskodik. Ahogy Jézus is elvonul és imádkozik a nagy döntései előtt újra és újra, ahogy imádja az Istent leborulva, éjszaka, nappal, többször látjuk, hogy imádkozik. Amikor a Szentlélek kiárad, az apostolok dicsőítik az Istent, imádság közben árad ki rájuk a Szentlélek az emeleti teremben. Tehát az imádság megelőzi ezeket a cselekedeteket, és ami igazi szeretet közösséget teremt, az az őszinte imádság. Az az ember, aki imádkozik, az az ember, aki megtanulja az Istent igazán szeretni, a szeretet közösségben él az Istennel, és aki szereti az Istent, az nem mondhatja azt, hogy nem szereti az embertársát. Aki igazán szereti az Istent, az nem gyűlöli az embertársát. Aki igazán szereti az Istent, az nem kritizálja, vagy nem ítéli el embertársát. Ez nagyon-nagyon fontos ma, amikor a média gyakorlatilag arra nevel bennünket, hogy mindenkiről ítéletet mondhatunk, és ha bekapcsoljuk a tévét, rádiót, újságot, és akkor rengeteg ítéletet olvasunk, rengeteg kritikát, rengeteg minősítést, negatív minősítést, és ez pontosan azért van, mert nincs az ember és az Isten között sem szeretett közösség, ezért nem tudjuk értékelni nagyon sokszor a teremtményeit sem. És pontosan erről beszéltem vasárnap, annyi mindent adott nekem az Isten az életemben, és annyi mindent ad nekünk az Isten az életünkben, hogyha már ebből megtanuljuk a jó Istent igazán szeretni, akkor teljesen megváltozik a világlátásunk. És ugye itt volt a harmadik része a köszöntésnek, hogy a Szentlélek egyesítő ereje. Ugye, hogyha az eredeti szöveget megnézzük, így is mondhatjuk, hogy a Szentlélek közösség teremtő ereje. És akkor itt hoznám az elmagányosodásnak a témáját. Szerintetek, hogy akár az idősekkel való bánásmód, a 21. századnak az idősekhez való viszonya, családokon belüli, vagy a gyermekek világában, a fiatalok világában, iskolában, stb. Sokat hallhatunk ilyet, hogy elmagányosodnak. Akár egy családon belül is elmagányosodik egy gyermek, hogy ez miért van szerintetek? Miért magányosodik el egy gyermek, egy fiatal, egy idős ember, egy házastárs a párja mellett? Hiába, hogy együtt élnek egy házon belül, de magányos, hogy miért lehet valaki magányos?
Szerintem azért, mert nem figyel oda a másikra. Tehát önmagával van elfoglalva, vagy el van foglalva azokkal a feladatokkal, amire úgy gondolja, hogy neki, illetve azokat a feladatokat neki meg kell oldania is, tehát egyedül akar mindent megoldani, nem a Jóisten segítségével. És akkor valóban az lesz, hogy nem képes olyan döntést hozni, hogy már pedig ő a másik felé is tudja nyitni, a másikat is tudja szeretni. És hogy fontos legyen számára az, hogy az a másik is szeretve legyen.
És így kapcsolódva Timihez, szerintem ugye, hogy mindenki arra született, hogy szeretve legyen, és hogy szeressen is, hogy én szerintem ami miatt elmagányosodnak az, hogy rossz helyen keresik a szeretetet. Tehát, hogy mindenben keresik, akár az étkezésben, akár a szenvedély tárgyában, mondjuk egy alkohol, akár szexualitás, akár drogok, bármi. Egyszerűen a jó érzést keresik, azt az érzést, amit a szeretet cselekedete maga kivált az emberben. Tehát, amikor mondjuk valakit megajándékozunk a szeretettel, akaratból, és akkor utána jön kegyelemből az érzés, tehát az Istennek az a közelség, és az a megnyugtató, átölelő szeretete, na ezt keresik az emberek, és ezt keresik szerintem rossz helyen. És pontosan ebből van az elmagányosodás, mert egy helyen találjuk meg csak is az Istenben, és csak is a tiszta, őszinte szeretetben, és hogy nem lehet kicsikarni a másikból, és nagyon sokan nem tudják, pedagógusok se, hogy nem attól kapom meg a szeretetet, hogyha a másikból kicsikarom, vagy kibeszélem, vagy bűnt követek el a szeretetért. Tehát, hogy a szeretet az egy olyan tiszta dolog, és nem tudják az emberek, és sajnos belemennek ezekbe a csapdákba, beleesnek, amiket állít nekik a gonosz, és ez a világ, ami most van, szerintem.
Igen, ez nagyon szép gondolat, hogy a szeretet tiszta dolog alapvetően. Éppen egy beszélgetést hallgattam egy rádió csatornán, ahol fiatalok beszélgettek a szerelemről, és a műsorvezető hölgy azt kérdezte az egyik 20 éves lánytól, hogy hogyan alakítanak ki egy biztos párkapcsolatot, hogyan tudna dönteni, hogy mi a jó párkapcsolat. És olyan szépen mondta ez a 20 éves lány, nagyon-nagyon szépen fogalmazott, azt mondta, hogy nem elég az, hogy valakinek a teste szép, azt mondta, hogy ő csak olyan valakivel kapcsolna össze az életét, akinek a lelke is szép. Tehát ez egy olyan szép megfogalmazás, hogy nem elég az, hogy valaki jól öltözik, ki van gyúrva, konditerembe jár, mit tudom én, ideális a súlytömege, szép a haja, jó a sminkje, nem tudom én, tehát drága ruhába jár. Tehát nem elég a külső, hanem pontosan ebben a rövid kis mondatban ez fogalmazódik meg, hogy akkor lesz jó embertárs, jó társ valaki, ha szép a lelke. Mit jelent az, hogy valakinek szép a lelke, szerintetek például?
Élő a lelke, él a szeretet, és szerintem a szeretet olyan, mint egy kis lángocska, és akkor az így kisugárzik az ember arcára. Az egész kisugárzása, úgymond, hogy ilyen mai szóval éljek, pozitívvá válik, tehát nem tudják az emberek miért szeretnek a közelében lenni, csak azt, hogy szeretnek vele lenni, és ez jelenti számomra a szép lélek, amikor él a szeretet valakiben.
Szerintem az, amikor tud szeretni. Tehát az a ritka manapság, hogy nem csak azt nézi, hogy mondjuk adott esetben neki önmagának mi lenne a jó, vagy még mondjuk kiterjeszti ezt a párjára, hanem a környezetében élőkre is. Tehát ha megkérdezzük mondjuk egy ilyen emberről a többiek véleményét, akkor biztosan csupa jó dolgot fognak tudni róla elmondani, mert ők is azt fogják tapasztalni, hogy a lélek benne van.
Igen, én ezért mondom gyakran akár fiataloknak, akár időseknek, hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy jót tegyünk, hogy szeressünk. Időseknek is gyakran mondom, hogy menjen át a szomszédba, kérdezze meg, hogy van a másik, hallgassa meg a másikat, én is elmondom, ő is elmondja, legyünk szeretett közösség. Tehát az, hogyha érdekel a másik, hogyha érdeklődök, hogyha segítek, ha szeretek, akkor ezt én is viszont megkapom. És nagyon sokszor az elmagányosodás pont ezért indul el, és ugye hát ölt hatalmas méreteket, mert mindig csak kapni akarunk. Az ember mindig csak kapni akar, nem akar adni. És egy idő után elfárad a másik abban, hogy tőlem állandóan kapni akarnak, és ezért bezárkózik. Ha nem akar a másik egyik ember adni, csak kapni, akkor a másik egy idő után ebben elfárad, és messziről elkerüli azt, aki állandóan csak a magáét mondja, állandóan csak a maga bajáról beszél, állandóan csak megy, mondja, csinálja, amit ő akar, de soha nem kérdezi meg a másiktól, hogy veled mi van, te hogy vagy, soha nem akarja meghallgatni. Tehát gyakorlatilag az elmagányosodás a fáradtságból indul, hogy meguntam a másikat, elfáradok a jelenlétében, és egyszerűen nem akarok kapcsolatot teremteni vele. De ha van szeretett kapcsolat, és pontosan ebben a Szent Háromság ünnepében fejtettem ezt ki, hogy ugye a Szentlélek egyesítő ereje, tehát hogyha a lelkek is kapcsolódnak, nem csak testi kapcsolat van, nem csak egy hivatalos kapcsolat van, nem csak fizikai kapcsolat van közöttünk, hanem a lelkek is kapcsolódnak, akkor képesek leszünk áldozatot hozni egymásért. És nem könnyű áldozatot hozni, néha idővel jár, sok energiával, de ennek ellenére az Isten széppé teszi. És ez egy jól működő család, egy jól működő kapcsolat, egy jól működő házasságnak az alapja, hogy egyrészt nem vagyok önző, másrészt imádkozom azért, hogy az Isten lelke lakjék bennem, aztán megtanulok szeretni, áldozatot vállalni, áldozatot hozni azért, hogy oda-vissza működő legyen a bennem lakó Istennek a szeretete és a lélek indításai. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt jelenti a Szentlélek egyesítő ereje, amivel a pap köszönt minden egyes szentmise elején, hogy a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ez azt jelenti, hogy kössön össze benneteket az Isten, aki egy lélekben, egy testben teremtett meg minket, hogy ne csak test, hanem lélek is legyünk. Tehát test és lélek vagyunk mindannyian, és így kapcsolódunk egymáshoz. És ez nagyon fontos. Tehát egy házasságban egy anya és egy gyermek között, egy apa és egy gyermek között, vagy a nagyszülő és az unoka között, vagy a munkatárs, vagy a barát között, ha nincs lelki kapcsolat, akkor csak érdekek vannak. Ha nincs lelki kapcsolat, akkor van egy hivatali kapcsolat, amiből nem sokáig lehet élni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy úgy kell élnünk, hogy lelki kapcsolat is legyen közöttünk, lelki kötődés, lelki kapocs, hogy szép legyen az ember lelke, és együtt egy szép életet alakítsunk ki, szép lélekkel, szép életet. És ez nagyon-nagyon fontos, és meg vagyok győződve, hogy ha ez működik, akkor sokkal egészségesebben élünk testileg is. Mert ugye épp testben, épp lélek, hát ha a lelkünk épp, akkor nyilván a testünk is sokkal jobban működik, mert jól érzi magát a bőrében, jól érzi magát abban a közegben, amelyben a mindennapjait éli. Szent Háromság ünnepéhez kapcsolódva, így az ünnep után még kérdezlek egy picit benneteket, hogy hogyan éritek ti meg a szeretett közösséget a hétköznapjaitokban? Mit jelent számotokra ez, hogy szeretett közösség? Hogyan tudjátok most már nem a kritikus dolgokat, hanem inkább ugye a gyakorlatban a pozitív oldalát ennek a témának, akár a családban, akár a munkában, hogyan éritek ti meg, hogyan próbáltok ilyen szeretett közösséget építeni? Milyen módszerekkel?
Hát a munkában ugye figyelek a kollégáimra, ez mondjuk alapvetően megvolt, de igyekszem olyan dolgokra nem odafigyelni, amik nem építik a közösséget. Nem a szeretett közösséget, nem csak a szeretett közösséget, hanem magát a közösségünket és a kapcsolatunkat a kollégák között. És akkor erre próbálom az ő figyelmüket is felhívni. illetve hát otthon ugye szintén azokat a dolgokat, amire nekem oda kell önmagammal figyelni, azokat javítom, ugye Isten kegyelméből igyekszem odafigyelni, illetve nyilván az apró figyelmesség az munkahelyen is, otthon is megvan, illetve hát úgy próbálom a közösségemben is ezeket megélni, odafigyelni a másikra jobban, akkor a szeretet nyelvemen jobban kifejezni a szeretetemet, és akkor így azért azt gondolom, hogy jó úton tudok haladni.
Nekem a mindennapokban érdekes tapasztalataim vannak, mert amióta azért tudatosan figyelek arra, hogy mindenkihez legyen egy-két kedves szavam, illetve hogy bizonyos dolgokat próbálok úgy elmondani vagy közvetíteni, hogy ez a másiknak tudom, hogy mondjuk egy feladat lesz, de ne úgy hasson, hogy ezt most kötelező utasításként kapja. És egyre több olyan visszajelzést kapok, hogy működik. Tehát valóban nem mindegy, hogy az ember hogyan közelít a másik irányába. És egy kicsit magát nem csak a kapcsolatot javítja, hanem munkamorált, hangulatot. Tehát, hogy ezért jobban érezze magát a másik attól, hogy ugyan kap egy feladatot, de nem mindegy, hogy ezt hogyan közöljük, vagy kommunikáljuk vele. Ezt egyébként otthon is azért próbálom alkalmazni, nem mindig egyszerű, de sokat imádkozom azért, hogy legyen kellő türelmem, mert nekem ugye ez az egyik nagy feladat, amit azért még én mindig megkapok, hogy a türelemmel nekem még feladatom van, hogy ezt hogyan kell gyakorolni. Aztán amit még észrevettem, hogy igyekszem mindenkiben észrevenni Jézust, és teljesen másképp tudok közelíteni most már olyan emberekhez, akik mellett például ezelőtt elmentem. Tehát ugye a szeretetet, azt próbálom feléjük is gyakorolni. Ez ilyen, amiről beszéltünk az elején, hogy elhatározás vagy akarat kérdése.
Hát ilyen és ehhez hasonló izgalmas kérdésekkel folytatjuk majd a jövő héten. Remélem, hogy tudtunk adni néhány támpontot, gondolkodási pontot, elmélkedési gondolatot, hogy a Szent Háromság nagy titkáról, a szeretetnek a titkáról kicsit közösen elgondolkodjunk, és megfontoljuk azt, hogy igen, hol tart az életünk, és vajon tudunk-e őszintén szeretni, áldozatot hozni, imádkozni a szeretteinkért, imádkozni az Istenhez, hogy eltöltsön minket az ő szeretetével, hogy egészségesebbek és boldogabbak legyünk ebben az elmagányosodó és zűrzavaros világban. Mindenkinek kívánunk áldott szép délutánt, szép estét, további kellemes rádióhallgatást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére emlékezünk egy miskolci esemény kapcsán. A folytatásban pedig megismerhetik az idei Barokk és Kaláka Fesztivál egy-egy programját is. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Grillusz Dániel, a Kaláka zenekar egyik alapítója beszél.
Tavaly voltunk először az Egri színházban, és akkor a szimfonikus zenekari lemezünket játszottuk el, és mondtuk, milyen jó, hogy egy ilyen elegáns helyen is legyen a Kaláka Fesztivál, és most igen úgy döntöttünk, hogy Szabó Lőrinc és Babits Mihály verseket fogunk énekelni. Szabó Lőrinc az a Kaláka repertoárjából, és Babits pedig a Misztár repertoárjából, és kortársak címmel a kettőt így egymás után fogjuk játszani.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd regionális sporthíreket hallanak. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik történelmi sorozatunk, melyben második Kilit Egri püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Ajánlunkat hallják.
Az első okleveles adat, ahol ő meg van említve, az 1209-ből származik, ahol meg van nevezve, mint II. András király kancellárja, és az is oda van írva, hogy egyben egri prépost. Tehát mindenképpen egy művelt személyiségről van szó, hiszen kancellár csak olyan lehetett, de arról, hogy hol is végezte a tanulmányait, arról nincsenek adataink, de egész biztos, hogy egyetemi végzettséggel rendelkezett, mert hogy annál alább azért a királyi kancelláriába nem lehetett csak úgy bekerülni.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A türelmes helytállás igazolja életszentségünket, ez pedig reményt ad az örök életre. A reményben pedig nem csalatkozunk, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, amikor eljött hozzánk a Szentlélek. Olvasom a római levélben. Krisztus megváltása mindannyiunk java. Itt nincs rangbeli megkülönböztetés, itt nincsenek előjogok, nincs összeköttetéseken alapuló kivételezés sem. Isten előtt mindnyájan egyformák vagyunk. Az evangélium tanítása szerint az emberek egyenlősége abban áll, hogy mindnyájan ugyanazt az emberi természetet kaptuk, Isten gyermekeinek ugyanarra a méltóságára vagyunk hivatalosak, egy és ugyanaz a cél áll előttünk, és ugyanazon törvények alapján kapunk ítéletet. Mindnyájan egyformán a semmiből kaptuk létünket, ugyanúgy mindannyiunkat Isten hívott létre. Istent mindnyájan atyának nevezzük, mindannyian ugyanazt az Isten képet hordozzuk magunkon, ugyanúgy szenvedünk mindnyájan, ha szomorúság vagy nyomor szakad ránk, s amint mindannyian mezítelenül jöttünk a világra, ugyanúgy senki sem vihet magával semmi földi kincset a halálba. Urunk Jézus Krisztus, Te egy testbe gyűjtöd össze a földkerekség minden népét és minden családját. Egy atyának teszel a gyermekeivé bennünket. Azt akarod, hogy egymás között is egyek legyünk, amint Te is egy vagy az atyával. Teremts belénk testvéri szívet mindazok számára, akiket társunknak adtál az élők földjén, azaz minden ember számára, akik mind a mi testvéreink. Tedd nyilvánvalóvá előttünk keresztségünk igazságát az életről, mely mindnyájunkat egyesít, a küldetésről, mely mindnyájunkat összefog, és a közösségről, amely mindig egymáshoz vezet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodott. szabadalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.